És akkor most hallgassuk meg Tamás gyermektörténetét. Én már nagyon izgulok, gyerekek, ti is. Akkor gyertek!
Gyerkőt várunk titeket itt elő, lehetek nyugodtan. Amíg a többiek ide érne, szeretném megkérdezni, hogy van-e kedvenc játékotok, gyerekek? Én, amikor ilyen kicsi voltam, nekem volt kedvenc játékom. Nektek van-e kedvenc játékotok? Van? Oké, okay. Kinek mi a kedvenc játékot? Gyorsan. Ki az, aki mondja először?
Krokodil.
Krokodil? Neked? Kidobó? Ja, értem. Tehát én olyan játékra gondoltam, amilyen tárgy. Ilyen tárgy, de ez nagyon jó. Elfogadjuk, csak...
Dino.
Dino, oké. Okay.
Dino repülő.
Dino repülő, oké. Okay. De csak egyenlé, oké. Okay. Kedvenc, abból csak egy van. Oké, okay, többiek? Nagyobbak vannak már. Nem biztos, hogy valannyira kedvenc
idénye. Babám.
A babád, hogy hívják a babádat?
Jogás papa.
Most anyukát kérem, hogy segítsen Lukács fordítani. Lukács baba?
Ruhás
baba. Jó, oké. Okay. Jó, srácok, Olivé, haj.
A Bogyó és Babócás tábla.
Bogyó és Babócás?
Tábla.
Társaság, igen.
Nincs.
Oké. Okay. Valakinek még eszébe jutott valami?
Igen. Szóló.
Szóló, az egy kártyajáték, azt én csinálni szeretem. Oké. Okay. Hát akkor én is elmondom, mert még egy kicsit én is gyerek vagyok. Anyukámnak legalábbis. Én meg az autókat szerettem, a matchboxokat gyűjtöttem mindig. És volt egy matchboxom, amit én egy nagyon fontos helyre tettem, ahol senki nem bánthatja, és vigyáztam, hogy ne is nyúljanak hozzá. Szerintem a ti játékaitok is úgy vannak, ezek a kedvenc játékok, hogy ilyen megfelelő helyen vannak, valamilyen komoly helyet találtatok neki, ugye? Mindannyian szerintem valószínűleg.
Nekem is van megmondani.
Neked is van, jó, akkor majd megmutatod
nekem is.
Oké. Okay. Na, gyerekek, egy történetet szeretnék elmondani nektek a Bibliából. Ez a történet egy kisgyerekről szól, aki kedvence volt Istennek. Úgy hívták, hogy Sámuel. Sámuel aludt egyszer az ágyában, és hallott egy hangot, és nem tudta, hogy miről van szó, oda ment egy felnőtthöz, és mondta neki, hogy ezt hallotta, egy hangot hallott, az nevét hallotta, és akkor ez a felnőtt azt mondta neki, hogy amikor ezt hallott, akkor mondd azt, hogy szólj uram, hallja a te szolgád. Ilyen furcsán beszéltek régen az emberek, ez egy régi történet. És amikor visszament aludni, néhányszor megismételt ez a történet, és végül Sámuel ezt mondta a hangra, hogy szólj uram, hallja a te szolgád. És a válasz erre az volt Isten részéről, hogy nagy dolgokat fogok veled rajtad keresztül cselekedni. Egész pontosan úgy szólt, hogy nagy dolgokat fogok cselekedni Izraellel, de ezzel az volt benne, hogy ezzel az emberrel, ezzel a kisgyerekkel akar Isten nagyon nagy dolgokat cselekedni. Én most csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy Isten nem változott meg, a gyerekeket továbbra is nagyon szereti, és valami nagyon különlegeset akarok nektek mondani. Minden gyerek a kedvence. Minden gyereket kiválasztott Isten valamire, és én hiszem azt, hogy ti nagyon nagy dolgokat fogtok véghez vinni az életetekben. Például, ha hazamentek, megpuszíjátok anyát, megölitek apát, egy kicsit azért is mondom, mert én is szeretem ezt, amikor otthon megkapom. Az már egy óriási dolog. Bearanyoztátok a szüleitek életét. De lehet a nagypapával is, a nagymamával is tenni ugyanezt. Jó? Oké? Okay? Meg lesz? Jó. Gyerekek, ezt komolyan gondolom. Isten valami nagy dolgot akar rajtatok keresztül adni ennek a világnak, ami olyan, amilyen, de rajtatok keresztül sokkal szebb lesz ez a világ. Ne felejtsétek el Sámuelt. És amikor jön a hang, hallottok belül egy hangot a szívetekben, ami a fületekig is elér, akkor ennek a hangnak engedelmeskedni kell, jó? Oké? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Tudod, most új élet vár, bármit is tettél, ő megbocsát. Hallod, hogy szólít, csak téged hív, szíved nyitva áll, te te barát találd. Mostantól új ember van, nem kell már
Kedves gyülekezet, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenek előtt néhány információt hagyosszak meg a elkövetkező időszakról a gyülekezettel. Az egyik az, hogyha kimentek majd az ajtón és jobbra néztek, akkor a fali újságról kifüggesztettem egy élő igazi régésznek az előadás sorozatára szóló meghívást. Ez fizikai, illetve hibrid lesz. Veszprémben, aki szeretne eljönni, eljöhet, de aki nem, az Facebookon tudja majd követni a megszokott csatornákon. November 16-án fog kezdődni, 7 előadás lesz, párhuzamosan pedig majd a váltó hetekben Sramszky István fog tartani ugyanerről a témáról. Jézus élete lesz egyébként a téma, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik, várlak szeretettel titeket, akár interneten, akár pedig fizikai értelemben. Azután szeretném azt is hirdetni nektek, hogy péntek esténként 7 részes előadást indítottunk. Tegnap este volt az első, erről adtam már hírt a különböző internetes csatornákon, e-mailen, illetve Facebookon. Ez Zoomon is, Facebookon is elérhető. Aki imádkozni is szeretne, az Zoomon csatlakozzon. Egyébként Ádámot bíztam meg azzal, hogy ezt a estét, ezeket az estéket ő vezesse, és köszönöm és örülök neki, hogy többen voltatok is tegnap este. Ugye hallhattuk az óravezetőtől azt, hogy ima hét kezdődik, valóban, jövő héten ima hét. Én szeretném arra kérni titeket, legalább 1-2 nap jöjjetek össze itt a gyülekezetben. Ha akarjátok, szóltok, jövök, én is itt leszek veletek együtt, de szerdán szintén Zoomon az egész körzet számára fogunk egy ilyen alkalmat szervezni Ádámmal, aki lelkész gyakornok itt a körzetben, és a legvégére hagytam a legfontosabbat, a végére hagytam a legfontosabbat. Délután nem képzés van, hanem egy lelki gyakorlat, hogyha ezt használhatom így ezt a kifejezést, és ne értsetek félre. Növekedési szeminárium. Elég volt abból, hogy tele vagyunk jellemhibákkal, tele vagyunk olyan szokásokkal, amelyek megszomorítják a családjainkat, akár még a gyülekezetet is, környezetünket. Azt hirdettem, hogy egy mozgalmat hirdettem, hogy aki akar változni és változtatni, megadunk hozzá mindent. És szeretném mondani nektek, hogy Jézus boldog mondásai alapján, most egy kis kulissza titok délutánra, ezt senki nem tudja, csak ti, Jézus boldog mondásai alapján fogunk haladni. Úgyhogy egy látképet fogunk kapni arról a hegyről, ahol Jézus elmondta a boldog mondások hegyéről, és egészen 9 állomáson keresztül fogunk fejlődni, és nyilván azon túl pedig annyi állomáson keresztül, hogyan az Úr vezet valamennyinket. Minden esetre nagyon várlak titeket. Az első szerintem olyan volt, hogy mind a 10 ujjunkat megnyaltuk utána, mert Isten ilyenné tette. És akkor most térjünk rá, kanyarodjunk rá a mai nap legfontosabb eseményére, arra, hogy ünnepeljük Istent. Ünnepeljük azt az Istent, és itt szeretném köszönteni újra a gyülekezetet és a családot, akik itt vagytok, hogy ünnepeljük azt az Istent, aki időről időre szolgálókat állít a gyülekezet elé. Ha nincs szolgáló, akkor nincs gyülekezet. Ha nincsenek emberek, akik az idejüket, energiájukat, sokszor anyagi javaikat láthatatlanul, csendesen, szótlanul oda nem ajándékozzák Isten ügyére, akkor az Isten ügye nem működik. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Ezért ezt az Isten szeretném ma ünnepelni veletek együtt. Úgy neveztük ezt a napot, hogy diakónus szentelés. Hát ebből a két kifejezésből legalább 2 meg kell magyarázni. Mi az a diakónus, és mi az a szentelés? Először a szenteléssel szeretném kezdeni. Mit jelent ez, hogy felszentelünk valakit? Hát semmiképpen sem azt jelenti, hogy szenté avattunk valakit. Ez nem azt jelenti, hogy mai naptól kezdve az, aki ezen a szertartáson átesik, soha többet nem fog hibázni. Bocsánat, Erzsike, ezt nem tudom elintézni. Hanem valami egészen más jelent. A felszentelés azt jelenti, hogy Isten kiválasztott egy embert egy szolgálatra, egy feladatra, és ez annyira nyilvánvalóvá vált a gyülekezet számára, hogy ezt egy közösségi alkalmon nyilvánosan szeretné kifejezni, hogy megköszöni Istennek, hogy van szolgálattevő a gyülekezet élén. Amikor a gyülekezet kifejezi ezt a szándékát, vagy ezt az akaratát kifejezi, akkor egyfajta áldást kér a közösség számára, és azt is mondhatnánk, hogy engedélyt ad a szolgálatra, felhatalmaz egy embert a szolgálatra. Mert tudjuk, hogy Isten népek között, mindenkori Isten népek között rend van. A rend pedig úgy történik, hogy egyeztetéssel. És ez egy nagyszerű dolog. És én nagyon szeretem, sok hibája van szerintem, vagy sok fejlődési területe van az egyházunknak, de én nagyon szeretem az egyházunkban azt, hogy népképviselet van. És amit megbeszélünk egymással, azt nem írhatja át senki más egymaga. Ezért a gyülekezet látta azt, hogy van legalább egy személynek, de majd a igehirdetés második részében rátérek arra is, hogy szerintem mindannyiunknak van elhívása, és van kiválasztottságunk. Tehát a gyülekezet engedélyt ad és felhatalmaz a szolgálatra. Ezt jelenti az, hogy felszentelünk valakit. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a mai nap egy felhatalmazó, egy megbízó alkalom. Amikor a gyülekezet azt mondja, hogy szeretnénk, ha te lennél a vezetőnk. Ez ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy te lennél az, aki mindent csinálsz helyettünk, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy te lennél, te vagy az a valaki, úgy látjuk, hogy Isten megadta ezt a lelki ajándékot számodra, hogy te vezesd a gyülekezetet. Ezért, amikor te mondasz valamit, akkor mi figyelni fogunk a te szavadra. És amikor te őszintén hívsz minket, akkor mi őszintén lépni fogunk. Ez az alkalom az én véleményem szerint, és az egyháztörténelem lapjai szerint legalább akkor elköteleződést jelent a gyülekezet számára, mint annak a számára, aki vállalja a szolgálatot. Nézzük a diakónus kifejezést. Ez volt a felszentelés. Tehát mi a felszentelés? Egy felhatalmazás, egy megbízás a szolgálatra. Honnan származik ez? A gyülekezettől. Ki adta ehhez a képességet? Isten adta a képességet. Köszönöm szépen. Akkor nézzük a diakónust. A diakónus ez egy nagyon érdekes szó, egy nemzetközi szó. Megnéztem, egy csomó nyelvben nem fordították le ezt a kifejezést, pedig görögben ez a kifejezés azt jelenti, hogy szolgáló, vagy szolgálni. Ez egy nemzetközi kifejezés lett. Egyszerűen átemelték görögből, természetesen, különösen az egyházi nyelvezetbe emelték át, és azóta vannak diakónus, van ez a kifejezés, és használják az egyházak ezt a kifejezést, hogy diakónus. Tehát a jelentése az, hogy szolgáló, valaki, aki szolgál. Jézusról olvassuk Máté evangélium a 20. fejezetében, hogy az emberfia, mondja Jézus magáról, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Milyen óriási dolog ez. Az Isten fia, a teremtő, aki megalkotta ezt a univerzumot, földünket, megteremtette benne minket is, aki összerakta a sejtjeinket, és sorolhatnám tovább. Ez a személy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem örök mintaként minden szolgálattevőnek, aki bármilyen módon Isten szolgálatába áll, azt mondta, hogy nektek nem azt kell nézni, hogy ki szolgál nektek, hanem azt kell nézni, hogy hogyan tudnátok szolgálni annak a másik embernek. Egyébként délután majd erről egy picit érinteni fogjuk, hogy ez a boldogságnak az egyik kulcsa. Amikor megtanulunk szolgálni őszintén, nem azért, mert adnak valamit, sőt, lehet, hogy adnak egy pofont, vagy bármi rosszat, de nem azért tesszük, hanem azért, mert szolgálni akarunk, és nincsen folytatása ennek. Tehát az emberfia sem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezért ülhetünk itt, ezért lehet reménységünk az üdvösségben. Tehát a diakónus az a valaki, akinek a lényévé vált az önzetlen szolgálat. Nem most fog születni egy diakónus, nem fog, most fog születni itt, mert valami csoda történik, valami vibrálás lesz a levegőben, vagy amikor a lelkész a kezére teszi, vagy a vállára teszi a kezét az illetőnek, nem ebben van a csoda. A csoda abban a 1980, segítsetek, 20-40, több mint 40 évben van, amit ez a személy Istennel végigjárt. Abban van a csoda. Azokban a szürke hétköznapokban, és azokban az ünnepi szombatokban, amikor megtapasztalt ez a személy az Istennek a közelségét, és a neki való szolgálat gyönyörűségét. Valójában minden Krisztus követő egy kicsit diakónus. Ha ez nem így van, az nagy baj. Ha nem tudok szolgálni, ha nincs bennem az a lelkület, ami Jézusban volt, a szolgálatnak a lelkülete, akkor kicsit át kell gondolnom a kereszténységemet. De a vezető kiemelkedik. Nem a tekintélyével. Vagy legalábbis nem azzal a tekintélyel, amit erővel lehet megszerezni, hanem a szolgálattal emelkedik ki. Azt mondja Jézus, hogy az legyen a ti vezetőtök, vagy aki vezetni akar, az legyen a szolgátok. Hát ezt jelenti. De nem jelenti azt, hogy akkor bármit meg lehet tenni a szolgával. Nem jelenti azt, hogy ezzel felhatalmaz Jézus arra embereket, kritizáljunk, nem a kritikáról beszéltem, kritizálásról beszéltem. Nem hatalmaz fel arra ezzel Jézus, hogy átlépjünk bizonyos határokat, hanem azt jelenti, hogy ő Isten által és a gyülekezet által elfogadott vezetője a gyülekezetnek. És akkor a diakonus szolgálatról pár szót, gazdálkodom kell az idővel. Óriási botrány volt a gyülekezetben. Az őskeresztény gyülekezetben. Erről nem szoktunk beszélni. Óriási botrány volt. Mert nem voltak diakonusok, akik vigyáztak volna a gyülekezet békéjére, amíg távol volt Pál apostol, Péter és a többiek. És ezért az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy választottak 7 diakónust. Választott a gyülekezet 7 diakónust, akik az apostolok távol létében őrizték a gyülekezetnek a békéjét. És akkor most kanyarodjunk rá egy kicsit a személyesebb szakaszára az ige hirdetésemnek. Bátorításul szeretnék egy történetet elolvasni. Történetet felidézni Jézus életéből. Ez a történet nagyon érdekes, mert egyszer már elhívta Jézus az ő tanítványait. De úgy tűnik, hogy a tanítványok nem igazán értették ezt az elhívást, ezt az elkülönítést, ezt a kiválasztást. Ahogyan a gyerekekkel itt a gyerektörténetben beszéltem. És itt egy másik alkalom, amikor Jézus újra elhívja, de most már nem szóban hívja el őket, hanem valami más tesz. Lukács evangélium a 5. fejezet, első 11 verse, így hangzik, látom, hogy előveszitek a Bibliát, és ez melengeti a lelkemet, úgyhogy megvárom, amíg előkeresitek a Szentírást. Tehát Lukács evangélium a 5. fejezet, első 11 verse így szól. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt Jézus, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa Isten beszédét, látott 2 hajót vesztegelni a vízen, melyekből kiszálltak a halászok, és a hálóikat mosták. Kik voltak ezek a halászok? Ugye milyen érdekes? A tanítványai voltak. Beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat fogásra. Simon pedig így felelt: Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Intettek azért a másik hajóban lévő társuknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok is odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Egyes feltételezések szerint 3-4 tonna hal volt. 3-4 tonna halról beszélünk. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta: menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, mert a halfogás miatt félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot, Jánost, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak, és azt mondta Jézus Simonnak: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Éjszaka haláztak. Miért? Borzasztó vastag volt a háló. A halak rájöttek, hogy be akarják fogni nappal. Ezért éjszaka kellett halászni. Semmi esély nem volt arra, hogy leengedik ezeket a vastag szövésű hálókat, hogy bármit is foghatnak. És mégis ennyi halat tudtak fogni. A csoda, ami itt történt, az én olvasatomban nem abban volt, hogy mennyi hal jött a hálóba. Tudjátok, miért mondom ezt? Mert Péter és a többiek, hogyha végigolvassuk a történetet, tudjátok, hogy mit csináltak ezekkel a halakkal? Ott hagyták. Az igazi csoda akkor történt, amikor Péter Jézus szavára, Jézus parancsára újra elindult. Azon az úton, amit már annyiszor megtett, és annyiszor kudarc érte, és annyiszor fájt neki. De azt mondta: mert te mondod, mert te parancsolod meg, ezért én megteszem, amit te mondasz. Akkor is, ha reménytelen, akkor is, ha fáradt vagyok, ha kinevetnek a parton állók, ha logikátlan, ha értelmetlen, akkor is, mert te ezt mondod. Kedves Feri, nem tudom, hogy van-e halászhálód. Hajóról tudok, halászhálóról nem tudok. Viszont valamit azért sejtek, és kicsit kutakodtam, majd kijavítasz, hogy jól mondom-e. Feltételezem azt, hogy van horpadás javítód. Van. Orrfűrészed. Az is van. Csiszológép. Jó. Laposvágó. Ja, hát akkor internet tud valamit. Oldalvágó. Az is van. Karosszéria kalapács. Igen. És festékszórópisztoly. Valószínűleg az is van. Én azt is tudom, hogy mindezeket te már Isten szolgálatába állítottad. És sok-sok embernek tettél bizonyságot Istenről ezeken az eszközökön keresztül, ami a kezedben volt. A munkád minőségével, azzal, ahogyan szóltál az emberekhez, ahogyan bánsz az emberekkel. Ma neked szól Jézus szava. És ezt majd te eldöntöd, hogy milyen mértékben lesz az életedben ez igaz. Mostantól egy bizonyos változás áll be az életedbe. Mert Isten egy különleges áldását érezheted az életedben. Jézus ma neked azt mondja, hogy mostantól fogva embereket fogsz szerelni. Emberi horpadásokat, emberi sérüléseket, emberi bajokat, emberi nehézségeket fogsz helyreállítani, egy különleges áldással a hátad mögött, ami eddig nem volt meg. Isten ilyen módon szeretné a te szolgálatodat bátorítani. Te, aki 1980-as évek óta gyermektanítóként szolgáltál itt a gyülekezben, nem tudom, hányan tudjátok, mai napig szereti, Feri ezt a szolgálatot, szereti a gyerekeket nagyon. És aki a gyermekeket szereti, azt tudjuk, hogy az rendben van. 2007 és 15 között voltál gyülekezet vezető helyettes, és ez az, amiről beszéltem, hogy egy igazán kipróbált emberről van szó, akiről nagyon jó vélemény van a gyülekezetben. És az élet úgy hozta, hogy be kellett valaki helyett állni a szolgálatba, és te ott voltál. Akkor, amikor úgy tűnt, hogy nehéz, akkor, amikor úgy tűnt, hogy nem vagy teljesen képes rá, amikor úgy tűnt, hogy talán nem hallgatnak annyira rád, te akkor is ott voltál, és nem azt nézted, hogy mekkora a feladat, hanem azt nézted, hogy aki erre a szolgálatra elhívott, az meg tud áldani. Péternek egy hajója volt, és egy hálója. Neked ott van ez a rengeteg szerszám, és ott van egy mély, igazi szeretet a szívedben, ami kilátszik, azt tudom mondani. Ma én nem hoztam hálót neked. Karosszéria lakatos eszközt sem úgy igazán kifejezetten, de hogyha nagyon összetörne valami téged, és azt mondanád, hogy hát ez túl nagy feladat, akkor szeretném, itt van, akkor szeretném, hogyha rá tekintenél majd erre a kis villás, csillagvillás kulcsra, amin az ígéret rajta van, amit ma hallottál, és rájönnél arra, hogy mekkora Istened van neked. Ugye a bajoknál sokkal nagyobb Istened van neked. Én most leviszem ezt is, már elég régóta szorongatom, de lásd meg. Feri, azt kívánom neked, hogy állj szoros ima kapcsolatban Istennel, és tanulmányozd a megváltási tervet, és különösen a megváltási tervben azt, ahogyan Isten helyrehozza az emberek és ő közte, és az emberek és emberek közötti kapcsolatot. Légy szerető, elfogadó, megértő, és légy titoktartó. Ez egy nagyon fontos része a szolgálatunknak. Munkálkodj a gyülekezetért és a gyülekezetnek az egységéért. És hogyha összefoglalnám ezt, akkor azt mondanám, ne tégy, hanem légy. Ne tedd a dolgokat, hanem legyél az, akit Isten elhívott, és ez mindennél többet fog érni. És természetesen szót kell ejtenünk arról, hogy ezt a szolgálatot nem lehet egyedül végezni. Ez rengeteg lemondással jár a család számára, ezért meghajtjuk a fejünket a család előtt is, és köszönjük nektek a szolgálatokat. De különösen, ahogy szokták mondani, egy sikeres férfi mögött mindig van egy nagyon áldozatkész asszony, akit szeretnénk köszönteni most. Anita, megkérlek téged, hogy tedd meg ezt a szolgálatot.
Kedves Feri és kedves Erzsike, Isten népének természete megkívánja, hogy összetartsom, és testvéri közösséget ápoljon. Ti szombatról szombatra bizonyítjátok, hogy erre képesek és alkalmasak vagytok összetartani és ápolni. ha rátok nézek, és ha eszembe juttok, akkor pár dolog, jó pár dolog eszembe jut azonnal, de most csak egy párat szeretnék kiemelni. Az alázatosságot, a szelídséget, az engedelmességet, csupa olyan dolgot, ami nagyon nagy számban növeli a mi gyülekezetünk értékét. Tulajdonképpen a Tamás mindent elmondott már, úgyhogy én még annyit szeretnék neked mondani, Erzsike, hogy az egész gyülekezet nevében megbecsüléssel, hálával és köszönettel fordulunk hozzád, és engedj meg még egy gondolatot, hogy a derék asszonynak ára felülhaladja az igaz gyöngyöket is. És magad szeretettel a gyülekezet nevében ezt a nagyon szépen köszönöm. Köszönjük az egész gyülekezet szeretetét, türelmét.
Most annak a lehetősége van felé, hogy ha akarsz, akkor pár szót szólhatsz a gyülekezethez. Ilyenből csak egy van, úgyhogy itt a lehetőség számodra.
Meg vagyok hatalmába, és nem van.
Gyere ide, gyere ide.
Mindenkor örüljünk, szüntelen imádkozunk, és mindenért adjunk hálát.
Most pedig szeretném megkérni a közösséget, hogy álljunk fel, mi Ferivel letérdelünk, és megköszönjük Istennek azt a sok áldást, amit ad nekünk.
Szerető atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus nagy nevében, aki életét adta éki, és megmutatta nekünk a szolgálatnak a mélységét és magasságát, aki a dicsőségből eljött erre a boros, sötét földre, elhagyva az angyaloknak az imádatát. Olyan példát adott nekünk a szolgálatra, amit a te népedért végezhetünk, meg kitörölhetetlenül ott marad a mi szívünkben és gondolatainkban. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te embereken keresztül akarod elvégezni a szolgálatot, amit ezen a földön szükséges ahhoz, hogy emberek megértsék és elvigyék, hogy te mennyire szereted őket. Hálát adunk neked az elhívásunkért. Valamennyien, akik itt vagyunk, akik közel jöttünk hozzád, és az életünknek egy bizonyos részét, ki többet, ki kevesebbet átadtunk neked. Urunk, ma egy szolgát meghajtja a fejét azért, mert az elmúlt időszakban te ő rajta keresztül olyan sok áldást adtál. Köszönjük neked azokat az áldásokat, amik az ő szolgálata nyomán a gyülekezet megélhetett. Hálát adunk neked, hogy gondoskodsz rajta keresztül, és rajta keresztül is a gyülekezetről. Úrunk, hatalmas feladat, ami előtte áll. Minden héten, minden alkalomról alkalomra, amikor itt összegyűlik a te néped, nem csak egyszerűen el kell végezni a szolgálatot valahogyan, hanem tisztán, őszinte szívvel, a lelkét kitéve kell eléd jönni és a gyülekezet elé. Urunk, ott, ahol őszinteség van, és ahol őszinte szeretet van, ott te megjelensz, ott te jelen vagy. És köszönjük neked, hogy ez a gyülekezet egy olyan hely lehet hétről hétre, ahol te szívesen vagy. Szeretnénk áldást kérni az ő életére, az ő szolgálatára, az ő egészségére, az ő fizikai munkájára, amit nap mint nap végez, kísérje áldás. Add meg számára, hogy sok-sok sikerélményt tudjon megélni veled. És különösen kérünk azért, hogy az ő gyülekezeti szolgálatában erősítsd meg őt. Erősítsd meg az ő erősségeit, és bátorítsd őt azokon a területeken, ahol úgy érzi, hogy fejlődnie kell. Köszönjük neked, hogy megígérted azt, hogy a neked végzett szolgálatban növekedhetünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te úgy értél szolgaként, hogy nem ciki téged követni, hogy nem szégyen azt tenni, amit te tettél. Ezért mi most mindannyian szeretnénk együtt képzeletben az ő vállalat tenni a kezünket, és bátorítani arra, hogy elfogadjuk az ő vezetését, amit ahogyan te rajta keresztül vezetni akarod a gyülekezetet, és köszönjük azt a kompromisszumkészséget, ami ő benne van, és azt is te adtad rajta keresztül a gyülekezetnek, amelyel a gyülekezet egységig tovább növelheti. Urunk, kérünk szépen, hogy áld meg őt diszkrécióval, áld meg őt jó ítélőképességgel, a békességet, és a te elveidnek a képviseletét meg tudja élni. Imádkozunk az ő családjáért, és az ő kedves feleségéért, Erzsikéért, aki minden nap társa ő, a társa jóban és rosszban, a gyülekezetében kiveszi a részét a szolgálatokból, és az ő kedves családjáért, gyermekeiért, vejeiért, unokáért, áld meg egész családját, kérünk ezt a szép nagy családot. A te áldásoddal érezhessék meg az ő életükben, az elkövetkező hetekben, hónapokban, hogy a te szolgád az ő családjuknak a papja, a vezetője. Köszönjük, hogy felruházod őt ezekkel a képességekkel, dicsőítünk téged. Mi Úrunk Jézus Krisztus nagy nevében. Amen.
Amen.